Rádióegyetem. Teller Ede, relativitás elmélet. Az 1991-ben az ELTE-n elhangzott előadás felvétele.
Nehéz dologról akarok beszélni. Relativitásról. És olyasmit mondunk, ami első hallásra világosan nem lehet. Abszurd. Erre sok ember úgy reagál, hogy miután egy abszurd dolgot hallott, megszűn hallgatni. Kérem, igyekezzenek tovább hallgatni. Mert amit mondok, az véletlenül teljesen igaz. Azon felül talán még csak nem is olyan nehéz. Amikor a kisfiam 6 éves volt, egy nap megmondtam neki, hogy a hold jó messze van. Néztük a holdat, és mondtam neki, hogy olyan messze van, hogy az a fény, ami a holdból jött, az bizony egy másodpercig volt útban. Tényleg egy kicsit tovább. És azt is megmondtam neki azonnal, pedig a fénynél nem mehet semmi sebesebben. Hát a 6 éves kisfiam ezt pont úgy vette, ahogy gondoltam. Azt mondta, miért? És én azt mondtam, azt én neked most nem fogom megmondani. Egy nagyon jó kis fiú volt, nem zaklatott, de másnap reggelinél miért nem megy semmi gyorsabban a fénynél? Hát én pont erre számítottam. És az eredmény az volt, hogy erről egy nap, másnap, harmadnap, néha beszélgettünk, és bizony, mire ő 7 éves volt, értette a relativitást. Ez az, amit Amerikában success story-nak neveznek. Ez volt az eredmény, amivel én dicsekszem. Most jön a besének a szomorú fordulata. Én azt gondoltam, hogy én fizikus csinálok belőle. Tudják, hogy mi lett vele? Ő most sajnos filozófiát tanít. De nem olyan rossz, amilyen lehetne, mert a tudomány filozófiáját tanítja. Hát így tesz túl a papáját. Kérem, tegnap én tulajdonképpen már relativitásról beszéltem. Elmondtam azt, hogy a Galileo már erről írt, diszkutált, hogyha hajón vagyok, és a hajó simán és egyenletesen megy, és nem nézek ki, akkor nem lehet megállapítani, hogy mozog-e, vagy nem. És hogyha fölmászom az árbolcra, és leejtem a kalapácsomat, és valaki azt nézi, hogy a kalapács milyen pályán fut, azt fogja látni, hát bizony a kalapács a hajóval előre mozgott, és ezért a kalapácsot nem ejtettem, hanem bizonyos értelemben hajítottam, mert már egy sebességgel indult, és azért a kalapács egy parabolában fog leérkezni. De én, amikor leejtem a kalapácsot, és utána nézek, nem látok semmi parabola félét, a kalapács egyenesen az árbolc tövére esik, és nincs módon megállapítani, hogy mozogtam-e vagy sem. De azt is megmondtam, hogy Galileo a saját relativitás ideáját nem egészen értette. Az utolsó dialógusban, a negyedik nap úgy érvelt, hogy az, hogy a Föld mozog, azt mi ugyan, amíg itt ülünk, nem látjuk, nem érezzük, de az óceánok vizei ezt érzik, és ebből származnak az apályok és dagályok, és ami világos az, hogy ebből egy szó nem igaz, hogy 8. Urbán pápa, aki aztán a dialógusban, mint Simplicio szerepel, ezt jobban értette. Az apályok és a dagályok sincsenek ettől, a Földnek az előre mozgását sohasem láthatjuk. Amíg ez a mozgás egyenletes, és amíg nem tekintünk ki, és amikor kitekintünk, akkor is végeredményben csak azt látjuk, hogy relatív a világ többi részéhez, relatív arányulva, máshoz mozgunk. Hát kérem, ennek az elvnek körülbelül 100 évvel ezelőtt egy fontos kísérleti folytatása támadt. Egy Michelson nevű amerikai jó fizikus katonatiszt, nem, hajóstiszt, egy gyönyörű kísérletet csinált. Akkoriban az emberek azt hitték, és erről még sokat fogunk beszélni, hogy fény az hullámmozgás. És hogy kell, hogy valamilyen anyagszerű dolog legyen, amiben ez a hullámmozgás történik. Ezt az anyagszerű valamit soha senki sem látta, de neve volt, mint valószínűleg tudják, úgy hívták, hogy éter. És hát, hogyha éter van, és abban a fény terjed, akkor Galileo vagy nem Galileo, kell, hogy megállapítsuk, hogy meg lehessen állapítani, hogy az éterhez képest mozgunk-e, avagy sem. És azon felül, hogyha a föld forog, akkor éjjel és nappal valószínűleg az éterhez képest másképp mozgunk. És hogyha a föld a nap körül mozog, akkor valószínűleg az éterhez képest télen és nyáron másképp mozgunk. És ez a mozgás nem is olyan kicsi. 30 kilométer egy másodpercben, a fénysebesség viszont 300 ezer kilométer egy másodpercben, egy a 10 000-hez. Hát ennyi változás talán egy század százalék, ezt talán észre lehetne venni. Hát ez volt a kísérlet. Fénysugár előre és vissza. Fénysugár jobbra és vissza. Hát a végén egy tükör van. Hasonlítsuk össze, hogy melyik utat teszi meg a fény egy rövidebb idő alatt. Hát erről populárisan úgy beszélünk, hogyha van két jó atléta, akik egyforma gyorsan úsznak, és egy folyón kell úszniuk át és vissza egy kilométer keresztbe, vagy föl az áram ellen és vissza. Melyik megy könnyebben? Melyik jön gyorsabban? Nem akarok erről számolgatni. Azt hiszem mindenki ki tudja találni, hogy áram ellen a legnehezebb úszni. Az a fiú fog nyerni, aki keresztbe akar átúszni. Annak is kell küszködni egy kicsit, mert nem úszhat át egyenesen, hanem egy kicsit fölfelé kell irányulnia, hogy az áramot kompenzálja, de ő nyeri meg a versenyt. Hát a két fénysugár között melyik nyerte meg a versenyt? És ha megnyerte, a különbség csak nagyon kicsi lehet. De hát, fénysugarak apró hullámokból állnak, kevesebb, mint egy 10 000 centiméter hosszú. És hogyha az egyik fénysugár nem is egészen annyival, mint egy tízezred centiméterrel nyer, holott 100 centimétert ment és jött, azt már észre lehet venni, mert akkor a hullám fázisa megváltozott, és másképpen interferál. Ez nem egy könnyű kísérlet, de ezt próbálta a Michelson barátjával, Marley, Michelson-Marley experiment, úgy hívják. És megcsinálták reggel, megcsinálták este, megcsinálták nyáron, megcsinálták télen. Senki soha nem nyert. A fény mindig azonosan érkezett, ha azonosak voltak a távolságok. Hát, hogy csinálták az azonosságot? Megmondom. Óvatosan. Nem könnyű, de biztos. Hát ez hogy lehet? A Galileónak még sokkal igazabba volt ebből a szempontból. Hogyha mozgunk, azt nem lehet megállapítani. Azzal sem, hogy az éterhez viszonyulva mozgunk. Hát, mi volna, ha fénysebességgel mozognánk? Mi volna, ha többel mozognánk, mint fénysebességgel? Akkor aztán igazán kellene, hogy egy különbség legyen. Én most egy ugrással azt akarom mondani. Erre egy jó válasz lehet, és pedig az, hogy többel, mint fénysebességgel egyszerűen nem lehet mozogni. Szükséges ez? Mi történik, hogyha megnézem, hogy igazán igaz-e az, hogy úgy látszik, a fénysebesség, ez a legegyszerűbb kijelentés a kísérletről, a fénysebesség nem változik. Ha az éterhez képest mozgunk. Vagy talán sokkal jobb azt mondani, nincs is éter. Ezt a problémát sokan nézték, és 1905-ben Einstein gyönyörűen megoldotta. Mert amit eddig mondtam, azok csak sejtések, találgatások voltak. Einstein ezt így oldotta meg. Geometria. Három dimenzióban. Hol vannak a pontok? Leírhatom azáltal, hogy megmondjam, itt van egy koordinátarendszerem, ebben aztán egy pontnak van egy helye, amit meg tudok határozni, ha megmondom, milyen messze kell menni északra, és keletre, és fölfelé. Ha meg akarom tudni ezen pontok viszonyát, az a geometria. Einstein azt mondta, én egy másfajta geometriáról beszélek, nem a pontok geometriájáról, hanem az események geometriájáról, ahol egy esemény valami, ami történik egy pontban, XYZ határozza meg, és egy időben azt T határozza meg. És miután most 4 adat kell, hogy egy eseményt meghatározzak, tehát 4 dimenziós geometriám van. Ez eddig egyszerű, és nem érdekes. Az kezd érdekes lenni. Ha megkérdezem, hogy ebben a geometriában mi változik, mi marad meg, hogy a specialistáknak a nyelvét használjam, mi az invariáns. Az a dolog, ami nem változik. Hát a 3-dimenziós geometriában, erre már tegnap egy kicsit előkészültem. Hogyha egy pont meg van határozva, azáltal, hogy tudja, mi az X, mi az Y, mi az Z, itt a pont a térben. Most megváltoztatom a koordinátarendszeremet. Itt van a koordinátarendszer eredete, ezt itt hagyom. De a koordinátarendszert forgatom. Akkor X-nek és Y-nak és Z-nek új értékei lesznek. De a távolság a két pont között megmarad. És azt ki is lehet számítani a Pitagorász tételének egy egyszerű bővítésével, hogyha erősen próbálják, meg fogják magukat győzni, hogy a távolságnak a négyzete R négyzet. Az nem lesz más, mint X négyzet plusz Y négyzet plusz Z négyzet. És hogyha megforgatom a koordináta rendszer, de az eredetét meghagyom, akkor egy új X, egy új Y, egy új Z lesz, nevezzük X vesző, Y vesző, Z veszőnek, X négyzet plusz Y négyzet plusz Z négyzet, az annyi, mint X vesző négyzet plusz Y vesző négyzet plusz Z vesző négyzet. És a matematikus erre azt mondja, hogy X négyzet plusz Y négyzet plusz Z négyzet egy invariáns. Az egyes tagok megváltoznak, a négyzetek összege nem. Most mi lesz ezzel, hogyha a 3-dimenziós világból a 4-et, az időt is hozzáveszem? És különösképpen mi lesz, hogyha Galileónak elhiszem, hogy egyenletes mozgás észrevehetetlen? Hát én nem vitorlázom, mint a Galileo, de autót már hajtottam. És ha bár az autó ráz, és tehát észre lehet venni, hogy mozog, én elképzelhetem, hogy mi előbb-utóbb egy nagyszerű, sima, nem rázó autót csinálunk, ahol egyszerűen nem lehet tudni az autón belül, hogy mozog-e vagy sem. Nekem akkor szabad azt mondanom, én nem mozgok, a világ megy visszafelé. Ez a relativitás. És most kérném tisztelettel, egy példát akarok mondani, és azért mondom ilyen lassan, hogy megértsék, itt nincs semmi különös varázslásról szó, mindennapi eseményekről. Én nem csak azzal vétkezem, hogy egy autót 60 kilométerrel egy órában hajtok, hanem azzal is, hogy cigarettázni fogok. Talán jobb lenne, nem? De hát ezt én úgy csinálom, ugyebár, hogy a cigarettagyújtót benyomom, és az aztán 15 másodperc múlva forrón kiugrik. A két esemény, cigarettagyújtó be, cigarettanyújtó ki. Jó? Az utca szélén áll valaki, aki szeretné, hogy vigyem, de nem állok meg. És haragszik. És most mindezt le akarom írni az ő szempontjából és az én szempontomból. Két esemény. Cigarettagyújtó be, cigarettagyújtó ki. Az ő szempontjából a két esemény között egy időkülönbség volt, 15 másodperc. És egy térkülönbség volt, mert 60 km óránként, 1 km egy percben, 15 másodpercben, 1/4 km. A két esemény különböző helyeken történt, 1/4 km-rel. Ugyebár? De mit mondok én? Én itt ülök az autóban, és az autó nem mozog. Az a pasas, aki be akart szállni, az mozog visszafelé. Az én szempontomból cigarettagyújtó be, cigarettagyújtó ki, ugyanazon a helyen történt. Tudnélik, 40 cm-rel jobbra és 25 cm-rel előre. Bocsánatot kérek. Ebben mindenki megegyezik. Most jön a probléma. Mennyi idő múlt el? Na hát, világos. 15 másodperc. Azt mondja az útszéli barátunk, és azt mondom én is. És ez az igazság, vagy pontosabban. Ez volt az igazság, Jézus születése óta, vagy régebről, 1905-ig. De azóta nem. Mert Einstein megmutatta, hogy nem csak a hely változik, az idő is. És ez a pont az, ahol maguk között a félénkek csukják be a füleiket, talán el is mehetnek. Hogy ez az idő más legyen neki és nekem. Ez a hihetetlen. És ez az igaz. De az lényegesen érdekes pont abban, amit Einstein mondott, nem az, hogy mi változik az idő, hanem az, hogy mi marad meg. A távolság R nem invariáns, neki egy negyed kilométer, nekem Zéhus. Az idő is más. Mi marad meg? Nem az idő, nem a távolság, hanem, és erre egy formulát kell írnom. Ha ezt a formulát megértették, nem hosszú, ha ezt megértették, akkor a speciális relativitást megértették. Ez a lényege. Az időkülönbség T. A distancia R. Megszorzom T-t a fénysebességgel, amit úgy nevezek, hogy C, és azt mondtam róla, hogy egy konstáns, hogy mindenkinek egyenlő. C-szer T az a távolság, amit egy fénysugár megtehetett a T időben. Az én esetemben ez a távolság körülbelül 15 hold távolság. Nem egy negyed kilométer, hanem 900 ezer kilométer. Most én ezt a négyzetre emelem. Megszorzom magával. Ugyanez az R-rel. És R négyzet valamikor invariáns volt. És most CT négyzetből levonok R négyzetet. És ez az Einstein invariánsa. Hát nem egész mondtam az igazat, majdnem. Einstein ezt másképp mondta. Egy sokkal bonyolultabb módon. És egy olyan módon, ahol nem vezette be ezt az invariánst hirtelenül, mint ahogy azt én tettem. Amit én most magyarázok, az nem Einsteinnak az eredeti formulázása, hanem az az Einstein teóriájának a magyarázata, amit egy pár évvel később Minkowski adott. De miután ez az egyszerű magyarázat, én a Pitagorasz tételét sem úgy vezettem le, mint a Pitagorasz, idővel rájövünk, hogy lehet dolgokat egyszerűen mondani. Ez az egyszerű. És Minkowski, vagy aztán Einstein azt mondja, ez az invariáns. Ez nem változik. Ez ugyanaz. Nekem és az út széli nem nagyon jó barátomnak. Hát ez mennyi? Mekkora változás? Hát nézzük csak meg. R négyzet kilométerekben egy negyed. Neki, Zérus nekem. Régebben azt állítottuk volna, hogy CT kilométerekben 15x300 000, tehát 4,5 millió. 1/4 millió a 4,5 millióhoz, négyzetre emelve, 1/4 milliárd másodperc. 15 másodpercből. Nem is 1/4 milliárd, egy pár ezerszer 1/4 milliárd, ha jól meggondolom. Hát erre az én órám nem képes. És azt hiszem, erre nincs óra, ami erre képes lenne. Hát miért törődöm ezzel? Azért törődöm ezzel, mert a modern fizikában mindenféle van, ami igenis olyan gyorsan mozog, mint a fény, vagy majdnem olyan gyorsan mozog, mint a fény, és akkor ez egy nagy különbséget tesz. Kérem, én most 1-2-3 példát el akarok szavalni, hogy az, hogy ez az új invariáns, hogy két esemény között eltelt idő különböző megfigyelőknek különböző, hogy ez hogy viszonylik az állításomhoz, mi következik belőle. Ez a speciális relativitás. És én most ezt egy kicsit gyakorolni akarom, mint ahogy azt a fiammal gyakoroltam, amikor 6 éves volt. Szerencsére mi most már tudjuk, hogy lehet a holdba menni. De sajnos elég lassan csináljuk. Én most azt képzelem, hogy majd valamikor a mérnökök olyan ügyesen fogják csinálni a rakétáikat, hogy az fél fénysebességgel menjen. Többel, mint fénysebességgel, azt állítottam, nem lehet. Félfénysebességgel elben lehet, de nagyon nehéz. Hát mondjuk azt, kérem segítsenek, ezt levetettem. Mondjuk azt, hogy mellettem éppen egy asztronauta, egy világhajós indul félfénysebességgel, és én ugyanakkor, amit könnyebben lehet, egy erős fényforrást, amit úgy nevezek, hogy egy lézer, bocsátok ki. Ők együtt indulnak, de amennyire én látom, amikor az én lézer sugaram nagyon rövid, megérkezik a holdon, az alatt a térhajós csak fele után lesz a holdig. Ő azt fogja mondani, hogy ő megnézi a két eseményt, amikor a lézer megindul és a lézer megérkezik, én megnézem ezt a két eseményt. Én azt mondom, hogy a távolság R és az idő T. Ő azt mondja, nem is írom le, hogy a távolság R vesző, és az idő T vesző. R vesző kisebb lesz az R-nél, T vesző kisebb lesz a T-nél. De egy bizonyos, ha Einsteinnak igaza van, hogy CT négyzet mínusz R négyzet invariáns, tehát az ő CT veszője mínusz R vesző, CT vesző négyzete mínusz R vesző négyzete ugyanaz lesz, mint az enyém. Talán mégis jobb, ha leírom. Ezt én folyton elvettem. Ez jó, mert ettől idejük van gondolkozni. Én azt mondom, hogy CT négyzet mínusz R négyzet, ő azt mondja, CT vesző. És ez mennyi? Fénysebességgel megy. Tehát, hogyha a hold egy másodperc távolságra van fénysebességgel, akkor R egy fénymásodperc, és T egy másodperc volt, tehát CT egy fénymásodperc, és ez zérus. De az asztronautának akkor ez ugyancsak zérus. Tehát nekem, az én szempontomból igaz, hogy CT annyi, mint R, az ő szempontjából igaz, hogy CT vesző annyi, mint R vesző. És a sebesség, ahogy én mérem, R per T. Ahogy ő méri, R vesző per T vesző. És mind a kettő C. Ő azt fogja látni, a fénysebesség nem változott. És ha változott volna, akkor ő tudná, hogy ő mozog. És ez a relativitásnak ellentmondott volna. Hát ne csodálkozzanak. Azért vezette be, azért jött rá Einstein arra az ideára, hogy ami változatlan, ami invariáns, az CT négyzet, mínusz R négyzet. Ezt azon célból csinálta, hogy a relativitás érvényes maradjon, hogy ne lehessen tudni a fény megfigyelésekből, akárhogy igyekszik Michelson, nem lehet megtudni, hogy mozgunk-e vagy sem. Mondjuk azt, hogy én fénysebességgel tudnék mozogni. És mondjuk, tegyük ezt föl, hogy én ott lehetek, amikor a lézer indult és a lézer érkezett. Hát akkor R számomra zérus. Akkor T számomra zérus volna. másképp CT négyzet mínusz R négyzet nem maradhatna ugyanaz. Mondjuk azt, hogy én gyorsabban tudtam volna mozogni a fénynél. Hát akkor mi történne? Én megérkeznék, mielőtt a fény megérkezett volna. R számomra zérus lenne. Habár nem is egészen zérus, mert föl kell tennem azt, hogy én egyenletesen mozgok. Csak az egyenletes mozgásra érvényes, hogy nem tudok megfigyelni mozgást vagy nem mozgást. Tehát nem szabad megállnom. Túl kellene lőnöm a célon. Most talán túllőttem rajta. Jól túllőttem rajta. És R-négyzet nagyon nagy lenne. Hát akkor T-négyzetnek is nagyon nagynak kellene lennie, és ennek aztán értelme nem lehet. Ha az ember az ilyen fajta gondolkozást tovább folytatja, és azt itt nem akarom megtenni, kiderül az, ha én abban hiszek, hogy ez a kvantitás egy invariáns, én nem csak, hogy el tudnék érni oda, ahova a fény el tud érni, vissza tudnék fordulni, és meg lehet mutatni, hogy hazaérkezhetnék, mielőtt elindultam. És azután elhatározhatnám, hogy sohasem fogok menni. Abból, hogy a fénynél gyorsabban mehessek, mindenféle szörnyű bonyodalom van, én sokkal jobb azt mondani, fénynél gyorsabban nem lehet menni. Ha jobban és jobban akarok gyorsulni, az nehezebb és nehezebb lesz. Kérem, most még egy kirándulásról akarok beszélni, ami azt hiszem sokkal érdekesebb a többinél. Elmondtam múltkor, hogy mi egy csillaghalmazban élünk, amit úgy neveznek, hogy a tejút. Egy közeli csillaghalmaz, ami hasonlít a tejútra, úgy hívják, hogy Andromeda. Hát oda a fény 2 millió év alatt ér el. És én el akarok menni Andromedába. Elhatároztam. De Einstein azt mondja, az 2 millió évnél rövidebb idő alatt nem megy. Az orvosom azt mondja, hogy én 2 millió évig nem fogok élni. Hát mit csináljak? Én azt mondom, én megyek, és meg lehet csinálni. Az egyetlen ok az, hogy nem lehet. Az egyetlen akadály az, hogy a mérnökök túl ügyetlenek. Én tudnélik ezt úgy fogom csinálni, hogy nagyon gyorsan megyek. Majdnem fénysebességgel. Úgy, hogy CT csak egy kicsit több legyen, mint R. Több idő kell oda, mint 2 millió év, de hogyha elég gyorsan megyek, akkor talán csak 2 millió és 1 év. Einstein ezt még nekem megengedi. Kérem, nézzük meg a két eseményt. Mindig erről beszélek, amikor indulok és amikor érkezem. A ti szempontatokból, akik otthon maradtatok, R 2 millió fényév. Az én szempontomból ugyanaz, mint a cigarettagyújtó esetében, én a rakétámnak a kormányozó készüléke mögött indultam, és ugyanott érkezem. R zérus. A ti szempontotokból az indulás zérus időkor volt. Az érkezés legyen, és megváltoztatom, amit mondtam, legyen 2 millió év és 1 másodperc. Mert majdnem fénysebességgel mentem. Hát akkor CT négyzet mínusz R négyzet nem lesz zérus, de nagyon kicsi lesz. Mert CT négyzet csak nagyon kevéssel lesz több. CT csak nagyon kevéssel lesz több az R-nél. Az invariáns kicsi lesz, számomra R zérus, tehát számomra T kicsi lesz. Én rövidesen megérkezem. És most befejezem a mesét. Én ott körülnézek, tanulmányozok egy évig, aztán úgy találom, hogy haza kell jönnöm Pestre, megfordulok és hazajövök. És azt várom, hogy itt engem, mint egy hőst fognak ünnepelni. De ebben tévedek. Mert mi alatt elvoltam, itt 2 millió év múlt el, amíg mentem, 2 millió év múlt el, ami alatt jöttem, 4 millió év alatt az emberiség, még a magyarok is, megváltoztak. Szörnyek lettek belőlük. És a legszörnyűbb dolog az, hogy azt fogják gondolni, hogy jobbak, mint én. És tényleg jobbak lettek, mert ha bár ünnepelni nem fognak, érdeklődni fognak. Képzeljék, valaki hazajön 4 millió év múlva, azt tanulmányozni kell. Szépen betesznek egy nagyszerű, modern állatkertbe. Ellátnak azzal, amihez ez az állat talán hozzá van szokva, talán a cellámba még televíziót is tesznek. Már régi módit, amiről tudom, hogy kell kezelni. Kérem. Vegyék ezt komolyan. Hogy lehetséges ez? Én azt mondom, ez úgy lehetséges, hogy ahogy az emberek engem néznek, az én órámon csak egy másodperc telt el. Én az utat megtettem, 2 szívverés között, míg itthon 2 millió év telt el. Számomra az idő lelassult. Tehát nem lehet ezt megfordítani. Én visszanézek a földre. Relativitás van. Én azt fogom mondani, mi alatt én Andromedába mentem, a föld nem öregedett meg, legfeljebb egy szívveréssel. Még azzal sem, mert én szívem csak egyszer vert. De a Földön, ha ők azt mondják, az én időm lelassult, nekem azt kell mondanom, a ti időtök lassult le. Hát hogy van az, hogyha hazajöttem, 4 millió év elmúlt? Hogy úgy mondjam, mikor múlt ez el? Erre nincs lehetőség, kivéve egyet. És ez az egy lehetőség igaz. Mi alatt utaztam, oda vagy vissza? Sok idő a Földön nem múlhatott el. Ami alatt Andromedában voltam, ha ott egy évig voltam, itt egy évig volt. Nem lehet különbség. De mindaz, amit mondtam, csak akkor érvényes, ha egyenletesen mozgok. Ha gyorsulok, akkor már nem érvényes. A nagy időváltozás a Földön szükségképpen akkor állt meg, vagy akkor állt meg, amikor lelassultam, vagy akkor állt meg, amikor gyorsultam hazafelé menet. Nem történhetett, amikor itt érkezem, vagy indulok, mert akkor az itteni órákat láthatom, és nincs semmi nehézség. Kérem, ez a pont rendkívül érdekes, mert ez a pont a tényleges bevezetés az általános relativitásba. A speciális relativitás, ami lényegében majdnem azonos azzal, hogy CT négyzet mínusz R négyzet egy idvariáns. Az általános relativitás azt mondja, hogy mi történik, ha gyorsulunk. És ennek köze van egy másik kérdéshez, és pedig ahhoz a kérdéshez, ahol a legfontosabb kísérleti munka itt történt. Eötvös Loránd csinálta. Ebből aztán Einstein egy következtetést vont, nem egy könnyű következtetést. Relativitást egy év alatt csinált. Általános relativitást 10 év alatt. Az még neki is egy kicsit nehezére esett. De az indulópont egészen világosan ez volt. Hogyha mind a ketten esünk, vagy hogy egy kellemesebb lehetőséget említsek, mind a ketten elhajózunk egy shuttle-ban. Ott én egy pályán vagyok, ha elejtem a töltőtollamat, ugyanazon a pályán vagyok. Kérem, ez egy fontos pont, és már túl sokat beszéltem. Engedjék meg, hogy ezt még egy másik szempontból megmagyarázzam. Talán olvasták a Jules Verne-nek a gyönyörű regényét, Utazás a Holdba. Ott az utasokat ágyúból lövik ki, egy kutyájuk is van. Sajnos, nem tudom, hogy ez hogy lehetett, őket nem bántott meg az ágyú, de a kutya sajnos elpusztult. Akkor ki kellett a kutyát dobni az ablakon, hogy ezt hogy csinálták, annélkül, hogy a levegőt elvesztették volna, én nem tudom, azt a Ver nem írta meg, de azt találták, hogy a kutya velük utazott. Ez helyes. Aztán, amikor megérkeztek egy pontra, ahol a Hold és a Föld gravitációja éppen egyensúlyban voltak, akkor aztán nem volt számukra gravitáció, és ugrálhattak, a fejük tetején lehettek, nem éreztek különbséget. Így csinált a Jules Verne egy nagy hibát. A kutya velük utazott, ebben igaza volt. Ha ők elejtettek volna egy tárgyat, az is velük utazott volna. Számukra a gravitáció eltűnt. Nem akkor, amikor a Hold és Föld között a gravitációk egyensúlyban voltak, hanem az egész utam. Mert közben a löveg és ők együtt lassultak vagy gyorsultak. És ott gravitációt észre nem lehetett venni. És hogy ezt úgy mondjam most utoljára, mint ahogy az Einstein mondta volna, mi azt nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Mi talán itt ülünk a Földön, és a gravitáció az ülőkénket hozzászorítja a padhoz. De ha nem nézünk ki, az is lehet, hogy mi a világűrben vagyunk, egy nagy rakétán. És a rakéta 981 cm per szekundum a másodikonnal gyorsít valamennyiünket, akkor mi magunkat itt épp úgy éreznénk. Gravitáció és gyorsulás. Ekvivalens. Ebből indult ki. És hova érkezett? Oda érkezett, és ezt csak egész gyorsan tudom mondani, oda érkezett, hogy megmagyarázta a gravitációt a legnagyobb részleteiben, és jobban, mint Newton. Megmagyarázta azzal, hogy az események világa nem csak négydimenziós, de a négy dimenzióban úgy viselkedik, mintha görbe lenne. Hát mi az, hogy egy görbe tér? Azt nem lehet elképzelni. Mi az, hogy egy görbe felület? Azt el lehet képzelni. Például a Föld felülete egy görbe. És mi történik egy görbe felülete? Ha egy kis vektorral, egy kis nyíllal indulok az északi pólusról, és lemegyek Pest felé az egyenlítőig, és nagyon vigyázok, hogy a vektorom ugyanolyan irányba menjen, tudnélik délre. Aztán a vektor tovább viszem nyugatra az egyenlítőn, addig, amíg az én otthonomhoz érkezik, San Francisco környékében, és ott aztán éjszakra viszem a vektort, de még mindig délre mutat. Visszaérkezik végeredményben a pólushoz, de nem ugyanoda mutat, mert amikor elindult, Pest felé mutatott, amikor megérkezett, San Francisco felé mutat. Hogyha egy vektor egy sima felületen, görbületlen felületen ide-oda viszek, az önmagában mindig párhuzamos marad. Görbe felületen nem. És a felület görbülését, bizonyos fajta görbülését éppen azzal lehet mérni, hogy ilyen kis vektorok vagy nyilak hogy változnak, hogyha körülviszem őket egy kis darabka felületen. Most még egy nagy ugrás. Egy kis nyíl az Einstein eseményvilágában. Annak négy komponense lesz. X, Y, Z és T. És hogyha egy nyíllal indulok, ahol a különbség csak X-ben van, és nem T-ben, azaz két eseményből indulok, amelyek ugyanakkor történnek, és a nyilat körülviszem egy megfelelő módon, akkor miután ezt megtettem, a nyíl egy más irányban mutat, ami azt jelentheti, hogy a két esemény már nem ugyanakkor történik. Mindebből kiindulva, és abból kiindulva, hogy egy gyorsulás az Andromedában időkülönbségeket okozhat. Mindebből kiindulva Einstein kitalált. Nem figyelte meg, hanem kitalált egy olyan rendszert, hogy gravitáció helyett négydimenziós görbült geometriát lehetett csinálni, és ebből levezette egyszerűen, hogyha egy fénysugár elmegy egy gravitációs térben, például majdnem érinti a napot, akkor a fénysugár útja egy kicsit meggörbül. Ezt 1918-ban megfigyelték, hogy a relativitás érvényes, arra ahhoz kétség nem fér. Hogy időkülönbségek attól függnek, hogy ki nézi az időkülönbséget, az világos, de fontos csak akkor lesz, ha nagy gyorsasággal mozgunk. És most még egy utolsó megjegyzés. Idő és tér összefüggenek. Ez áll a fizikában egy csomó más jelenségre. Nem összefüggő dolgok most összefüggenek. Például mozgó testeknek a leírásában kinetikus energia fontos, MV négyzettel 2. A mozgás mennyisége, a momentum fontos. MV. Ebből Einstein megmutatta, hogy a kettő azonos, és kell is, hogy legyen. Mert hogyha én egy repülőgépen utazom, akkor a kinetikus energiája ennek a tolnak zérus. És a momentum az zérus. Hogyha valaki a repülőgépen kívülről látja, akkor a kinetikus energia megvan, és a momentum megvan. De az összefüggés nem olyan egyszerű, mint az ember gondolná. Az összefüggés nem a kinetikus energia és a momentum között van, hanem az összefüggés van, Einstein megmutatta, én további 10 perc alatt megmutathatnám, és megmutatom, ha megkérdezik. Az összefüggés az összenergia és a momentum között van, és az összenergia az összefügg az invariánssal, és olyan, hogyha ez a toll nem mozog, akkor van egy energiája, és pedig a tömege megszorozva a fénysebesség négyzetével. Ez a híres E egyenlő MC négyzet egyenlet, amit nem fogok leírni, mert mindenki már látta. És a kinetikus energia az nem az egész energia, hanem az MC négyzeti fölötti többlet, hogyha a toll mozog, és hogyha momentuma van. Így a momentum megmaradása, az energia megmaradása, és az anyag megmaradása manapság. Nem három törvény, hanem egy. Ugyanúgy összefüggés van egy elektromos tér és egy mágneses tér között. Ami az egyik megfigyelőnek elektromos, az a másiknak elektromos és mágneses. És most ez az utolsó állításom. Einsteinnak a hatása az volt, hogy a fizikát hihetetlenül leegyszerűsítette. Mert ott, ahol három törvény van, most egy törvény van. Az összefüggésük nem is bonyolult. De az eszmék újak. És amire megöregszünk, addigra új eszmék mind nehezebben jönnek. És ez az oka annak, hogy én nem akarok megöregedni. Köszönöm szépen!
Elhangzott Teller Ede relativitás elmélet. Az 1991-ben az ELTE-n elhangzott előadás felvétele.